Minden utadon gondolj rá, ő egyengetni fogja ösvényeidet. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 130. Zsoltárunkat énekeljük el, fennállva az első versszakát, majd helyünket elfoglalva egészen a 4. versszakig. Hallgassuk meg Isten igéjét a római levél soron következő szakaszából, a 7. fejezet 14. versétől a 25. versig terjedő részből.
Tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki, én pedig testi vagyok, a bűn rabszolgája. Hiszen amit teszek, azt nem is értem, mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor elismerem a törvényről, hogy jó. Akkor pedig már nem is én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn. Mert tudom, hogy én bennem, vagyis a testemben nem lakik jó. Hiszen az akarat megvolna bennem a jóra, de nem tudom véghez vinni azt. Hiszen nem azt teszem, amit akarok a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszra van lehetőségem. Mert gyönyörködöm Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és foglyul ejt a bűn tagjaimban lévő törvényével. Én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? Hála legyen Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus által. Tehát én magam értelmemmel ugyan Isten törvényének szolgálok, testemmel azonban a bűn törvényének. Gyertek, testvérek, imádkozzunk! Köszönjük neked, Jézus Krisztus, hogy bár láttad, hogy mi mindent tönkretettünk és tönkreteszünk, de már ott az Édenkertben jöttél, és készítetted a bocsánatot, kerestél minket, megszólítottál minket, és új utat adtál nekünk. Új szövetséget szereztél nekünk ott a Golgotán, hogy többé ne magunknak éljünk, ne a bűnnek éljünk, hanem neked éljünk. Ne te szerint járjunk, ne a kívánságaink szerint menjünk, hanem a te akaratod szerint éljünk. Urunk, rólad az van megírva, hogy azt akartad, hogy az Isten akaratát vidd véghez emberi testedben. Add, Uram, hogy mi is ezt akarjuk. Te formáld az akaratunkat, a vágyainkat, a kívánságainkat, hogy Isten szerintiek legyenek azok. Bocsáss meg, hogy annyira sokszor el tud uralni a mi testünk vágya, a világ fénye. Bocsáss meg ezért, Uram, de add, hogy szemünk elé állíts szenvedésedet, vérrel koronázott szent keresztedet, hogy milyen áron váltottál meg minket a bűnnek testéből. Most is taníts bennünket erre a szent és igaz útra, a lélek szerint való járásra, a te megismerésedre, a benned és törvényedben való gyönyörűségre. Így kérünk, hogy áld meg az ige hallgatóit, az ige hirdetőjét, hogy ne csak hallgatói legyünk, hanem megtartói is a szent parancsolatnak. Kérünk téged, hogy add, hogy tudjunk figyelni rád. Áld meg bennünket, Úrunk, a te jelenléteddel, kegyelmességed szerint. Ámen.
A bűnbocsánat üzenetét a 32. Zsoltár 5. verséből hirdetem. Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. Amen. A 715-ös számú énekünk első 3 versét énekeljük el. Egy rövid megjegyzést szeretnék még tenni. Az elmúlt Hát több mint egy évben mindig úgy mondtuk be az énekeket, hogy ez a száma a régi énekeskönyvben, meg az a száma, most már lejárt a türelmi idő, most már mindenki vegye meg az új énekeskönyvet, illetve ha valaki otthon interneten hallgat bennünket, és esetleg otthon nincs énekeskönyve, akkor a református.hu-n a digitális énekeskönyvön keresztül is lehet követni bennünket, illetve interneten is a YouTube közvetítésünkben be van vágva az ének. Tehát a 715-ös énekünk első három versét énekeljük. Isten igéjét Pál apostolnak a Timóteushoz írt első leveléből olvasom, a 6. fejezet 12. verséből. Harcold meg a hit nemes harcát. Ragadd meg az örök életet, amelyre elhivattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt. Amen. Foglaljunk helyet. Egy kollégiumban gyakran előfordul, hogy olyanok kerülnek egy szobába, akiknek az eltérő életmódja lehetetlenné teszi a harmonikus együttélést. Az egyik korán kell, a másik későn fekszik. Az egyik szereti a rendet, a másik széthagyja a holmijait. Az egyik a tanulást helyezi a középpontba, a másik bulikat szervez. Van azonban egy ennél is sokkal kényelmetlenebb és egy életen át tartó társbérlet, ami ráadásul pont minket, keresztényeket sújt. Ez nem más, mint a régi és az új természet együttélése. Mielőtt erre rátérnénk, és ezt az együttélést bátran nevezhetjük küzdelemnek is, vessünk egy pillantást az emberi lélekbe, hogy pontosan ki az, mi az, aki és ami a lelkünkben helyet foglal. Mert nem csak a régi és az új természetről van szó, vágjunk egy kis rendet ebben a kérdésben. 5 lakót szeretnék felsorolni. Az első lakó Jézus Krisztus. Ezt olvassuk az Efezusi Levél 3. fejezetének 17. versében, hogy Krisztus lakjék szívetekben a hit által. Tehát az első lakó Jézus Krisztus. Gyerekek közt szolgálva gyakran elhangzik a bátorítás, ültesd Jézust a szíved trónjára. És amikor ezt mondja valaki, vagy ezt hallja valaki, akkor szinte megjelenik előttünk, hogy Jézus konkrétan ott van a szívünk ajtajánál, belép ezen az ajtón, és akkor ő ott van. Azt kell mondjam, hogy a bátorítás lényegével, tehát, hogy Jézust tartsuk Urunknak és megváltónknak, teljes egészében egyetérthetünk. Ő üljön a trónra. Ugyanakkor jó, ha látjuk, hogy Pál apostol mondásának fókuszában a hit áll. Hit által kerülünk kapcsolatba Jézussal. Erre a kapcsolatra és ennek a kapcsolatnak az erejére utal a szívben lakás képével. De jó, hogyha tudomásul vesszük, hogy ez egy kép, amit a mi segítségünkre mondott el. Tehát Jézus úgymond a mennyben van, de hit által nagyon szoros kapcsolatba kerülhetünk vele, ilyen értelemben lakik ő a szívünkben. A második lakó a Szentlélek. Jézus az utolsó vacsorán beszélt róla részletesebben a tanítványainak, akkor, amikor a tanítványok egy kicsit elkeseredtek, hogy mi lesz velünk, hogyha Jézus nem lesz. Hát vele voltunk az utóbbi 3 évben, ő gondoskodott rólunk, mellette érezzük biztonságban magunkat, itt van az örömünk, és Jézus azt mondja, hogy el fog menni. Érezzük a tanítványoknak ezt a fajta zavarodottságát, és Jézus bátorításul mondta nekik a következőket. Én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Az igazság lelkét, akit a világ nem fogadhat be, mert nem látja őt, nem is ismeri. Ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Tehát a Szentlélek Jézus ígéretéhez híven ott él minden hívő ember lelkében. Ő az, aki közel hozza hozzánk az igét, hogy megértsük, hogy befogadhassuk azt. Ő az, aki elénk állítja Jézus Krisztust. Ő az, aki összekapcsol bennünket az Atyával. A Szentléleknek ez a jelenléte a mi életünkben, ez pótolhatatlan. És meg kell mondjam, hogy többet kellene gondolkoznunk, és többet kellene beszélgetnünk a Szentlélekkel, aki ezt a fajta hitbeli elevenséget munkálja bennünk. A harmadik lakó már közel sem ilyen kellemes. Így nevezi Pál az óember. Itt is az Efezusi levélből hadd idézzek a 4. fejezet 22. versét. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott. Hát kicsoda ez az óember, aki ott lakik bennünk. Hát az óember nem egy személy, akinek helyet kellene szorítanunk a szívünkben. Az óember a bűn által megrontott, önző természetünk képi kifejezése. És neki tényleg nem kell helyet szorítanunk, ő sajnos ott van. Ő oda született. Így jöttünk a világra. Ádám és Éva óta, akik hátat fordítottak az Istennek, mindenki ezzel az óemberi, régi, romlott természettel jön a világra. Ennek a természetnek a fókuszában nem Isten és az ő dicsősége, hanem az ember és az ember érdekei állnak. Amikor döntéshelyzetbe kerülünk, ez a természet mindig megszólal bennünk, és arra bátorít minket, azt suttogja nekünk, te vagy a legfontosabb, dönts a saját javadra. Hát ez az óember, ez a romlott természet. Pál apostol olykor testnek is nevezi az óemberi természetet, minthogy vágyai teljes egészében erre a világra irányulnak. A negyedik lakó az új ember. Az előbbi ige folytatását hadd olvassam, Efezus 4.24. Öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Mi az új ember? Ez pedig a megtérésben kapott új természetünk, szent természetünk kifejeződése. Ez a természet Istenre és az ő dicsőségére vágyik. Amikor döntenünk kell, akkor ez a természet arra sarkal bennünket, hogy keressük és kövessük az Isten akaratát. Ne a saját vágyainkat, hanem az Isten akaratát. Az apostol az új embert esetenként léleknek hívja. Tehát sokszor, amikor különösen itt a római levélben a test és a lélek ellentétéről ír az apostol, akkor nem konkrétan a testre és a lélekre gondol, hanem arra, ami csak erre a világra irányul, tehát ilyen értelemben testi, óemberi, vagy arra, ami lelki, ami az Istent tartja a maga fókuszában. És van az ötödik lakó, én. Hát én is ott vagyok valahol, nem? Ebben a nagy kavalkádban. Tegyük azonban hozzá, hogy én magam nem része vagyok ennek az egésznek valahol, elbújva még ott a szívnek valamelyik kamrájában, hanem én ennek az egésznek a kerete vagyok. Tehát ott lakik Jézus Krisztus, a Szentlélek, az óember, az új ember, mindazonáltal azért, hogy kire hallgatok és mit cselekszem, én vagyok egyedül a felelős. Tehát ilyen értelemben én nem része vagyok ennek a rendszernek, hanem kerete. No, hát miután ezt így tisztáztuk, és most már tudjuk, hogy ki mindenki lakik az emberi szívben, lélekben, nézzük meg az óembernek, a régi természetnek és az új embernek, az új természetnek a harcát, mert Pál apostol a felolvasott szakaszban ezt állítja elénk. És ez egy nagyon kemény harc, ennek a dolgaival jó, hogyha az ember tisztában van. Kezdjük az optimistáknak a felfogásával. Az optimisták úgy vélik, hogy az új természet előbb-utóbb legyőzi a régi természetet. Van egy, illetve volt, most már múlt időben beszélhetünk róla, egy neves kínai keresztény tanító, Vacsman Nínek hívták, akinek a könyvei közül nagyon sokat magyarra is lefordítottak. Ő tipikusan ezt az optimista tábort gyarapítja. Neki van egy híres hasonlata. Eszerint az óember és az új ember olyan, mintha lenne bennünk egy fekete kutya, meg egy fehér kutya, amelyek folyamatos harcban állnak egymással. Ugye hallottunk már ilyen kutyaviadalokról híreket, hát gondolom Kínában is voltak ilyenek, és nem véletlenül éppen ehhez a hasonlathoz nyúlt ez a tanító. Tehát, hogy van bennünk egy fekete kutya, meg egy fehér kutya, melyik győz? Hát mindig az, amelyiket tápláljuk. Így fogalmazott, hogyha az óembert tápláljuk, azaz a világból való gondolatokat és érzéseket ízlelgetjük, akkor ezzel az óembert erősítjük. Ha viszont az új embert tápláljuk, tehát rendszeresen olvassuk az igét, imádkozunk, részt veszünk a közösségben és szolgálunk, akkor ezzel az új embert erősítjük. Nem kétséges, hogy mindig amelyiket erősítjük, az fog győzni aktuálisan a viadalban. Tehát attól függően, hogy milyen napunk van, láthatóan ki győz, a régi vagy az új, az mindig azt fejezi ki, hogy melyiket tápláltuk. Ha kitartóak vagyunk, előbb-utóbb győzelmet aratunk az óember fölött, aki már csak olykor-olykor vízbe egy-egy váratlan, de komolynak semmiképpen nem nevezhető ütést. Hát ez az egyik elmélet. Hadd mondjam így, hogy ez egy kétségtelenül motiváló elmélet, nem? Miközben mondtam, biztos úgy éreztük, hogy wow, de jó ez. Van egy recept a kezünkben, lehet, hogy nem könnyű megfőzni ez alapján, amit meg kell főzni, de akkor is van egy receptünk, hogyha ezt követjük, akkor győzelmes életet fogunk élni, akkor ez így lesz és kész. Hát sajnos ez nem ilyen egyszerű. Vizsgáljuk meg a felolvasott szakaszban, mit mond nekünk Pál. Kettő darab idézetet szeretnék kiemelni. A 18. versben mondja, az akarat megvolna bennem a jóra, de nem tudom véghez vinni azt. Kemény kifejezés, nem? Pontosan tudom, hogy mit vár tőlem az Isten. Még a vágyam is ez, tehát egyet értek az Istennel, én is ezt szeretném. De amikor oda kerülök, hogy ezt meg kellene valósítani, akkor úgy érzem, hogy hiányzik az ehhez szükséges erő, energia. Valahogy nem megy. A második idézet egy verssel később, a 19-ben, nem azt teszem, amit akarok, a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat. Itt még többet is mond Pál, mint az előbb, mert az előbb csak azt mondta, hogy nem tudom véghez vinni a jót. Most azt mondja, hogy van bennem valami, ami viszont a rosszat csinálja. Minden jobb meggyőződésem ellenére. És ha ezt mondja az apostol, akiről egyébként azt olvassuk, hogy elragadtatott a harmadik égig, és akinek valószínűleg olyan szoros kapcsolata volt az Istennel, amilyet mi még valószínűleg nem tapasztaltunk meg, akkor ebből jó eséllyel az következik, hogy az optimista álláspont, miszerint az új természet maga alá gyűri a régi természetet, ez csupán egy délibáb. Egy délibáb lehet ugyan lelkesítő, de senkinek nem javasolnám, hogy induljon el a délibáb keresésére. Jobb esetben az ilyesmi csupán haszontalan, rosszabb esetben egyenesen veszélyes lehet. Hát hadd mondjam el, hogy vannak hívő emberek, akik szeretnének ilyen optimistán élni. Azt gondolni, hogy a megtérésemtől kezdve így ível felfelé az utam. Csak pontosan azt kell tennem, ami le van írva. És a bűn sem állhat az utamba. Hát amikor ilyen emberekkel találkozunk, akkor olyan minket is olyan jó érzés vesz birtokába, hogy hát tényleg de jó lenne, ha így lenne, de azt kell mondjam, hogy a naivitás általában mindig valami zsákutcába vezet bennünket, nagy csalódások származnak belőle. Ha nem számolunk a bűnnek ezzel az erejével, akkor előbb-utóbb ebből az optimizmusból nagyon-nagyon mélyre fogunk süllyedni. Nézzük meg a másik végletet. A pesszimisták azt harsogják, hogy itt és most semmi esélyünk nincs arra, hogy Isten tetszésére éljünk, mert a régi természet felfalja az új természetet. Ez a meggyőződés nagyon széles körben elterjedt. Ha megnézzük a középkori szerzetes rendeket, különösen is egyik-másik kitüremkedését, akkor azt látjuk, hogy voltak olyanok tömegével, akik ostorral meg korbáccsal verték magukat. Mentek egyik településről a másikra, és közben verték magukat. Hát őket ez a meggyőződés fűtötte, hogy az óemberük rettenetesen erős. Ők nem tudnak Isten tetszésére élni, ezt az óembert a legkeményebb eszközökkel lehet csak egy kicsit is kordában tartani. Mondhatni, eret vágtak magukon, hogy a bűnnek az ereje az kicsit csökkenjen bennük. Hát ez volt a középkorban. Az ember könnyen mondaná erre, hogy hát igen, ez régen volt. Meg ez egy teológiai tévedésnek az eredménye. De azt kell mondjam, hogy ma is nagyon hasonló gondolkodású keresztények vannak. Lehet, hogy nem így nyilvánul meg ez a gondolkodás, hanem másként, de akkor is megnyilvánul. Mondok egy példát. A mai napon úrvacsorázni fogunk. Hogy szoktunk kijönni úrvacsorázni? Hát van olyan, aki boldogan, mosolyogva jön ki, hogy egyesülök az Úrral, jaj de jó. Hát van ilyen, hála Istennek. De azért általában nem úgy szoktunk jönni, hogy olyan kicsit lógó orral, meg keserűen. Sok énekünk is olyan, hogy hát én nem tudom megmondani a hangnemet, mert nem vagyok zenész, de hogy olyan ta-ta-ta-ta-ta. Tehát, hogy olyan lefelé megy a dolog. Mert sokszor azt érezzük, hogy mi erre nem vagyunk méltók, mi csak bűnösök vagyunk. És így mondjuk is magunknak, hogy én bűnös vagyok. Én nem tudok változni. Egy helyben toporgok. Nem értem meg semmit. Engem az Isten is elvetett. Nem ugyanaz a gondolkodás, mint a középkori szerzeteseknél? Nehogy azt gondoljuk, hogy jobbak vagyunk náluk, hogyha egyébként ugyanezt a lelkületet képviseljük. Pedig az úrvacsora miről szól? Jézus önfeláldozó szeretetéről, bűntörlő hatalmáról és az örök életről. Ennek az üzenetét állítja elénk. Mennyi az igazság ebben a hozzáállásban? Tényleg felfalja a régi természet az újat? Hát ha első ránézésre úgy is tűnt, az apostol előbb idézett szavai azért nem ezt állítják. Az biztos, hogy az óember az rendszeresen belerondít a hitéletünkbe, de azt nem állíthatjuk, hogy maga alá gyűri az új természetet. És ezzel kapcsolatban is hadd idézzek két igeverset, szintén a római levélből, egy megelőző és egy ezt követő fejezetből. A 6. fejezetben, a 14. versben mondja Pál, a bűn nem fog uralkodni rajtatok. Magyarul, amit eddig átéltetek, hogy a bűnnek a bilincsében voltatok. Tényleg csak azt tudtátok tenni, ami az Isten törvényével ellentétes, ami őt megszomorítja és haragra gerjeszti, ez a bilincs, ez levétetik rólatok, nem fog uralkodni. A 8. fejezet 9. versében pedig a következő áll, ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint, ha Isten lelke lakik bennetek. Hát ezzel pedig azt mondja, hogy a léleknek is van munkája, És ez a munka, ez látható válik, úgymond ez a ti élet stílusotok. Nektek más életetek van, mint azoknak, akik test szerint élünk. Tehát vigasztalódjunk, mert nem csak a bűnnek van ereje, hanem a Szentléleknek a hatalma is megnyilvánul bennünk. Jézusnak a kifejezés módjával élve úgy is fogalmazhatunk, hogy tudunk gyümölcsöt teremni. Sőt, teremjük ezeket a gyümölcsöket. Persze, sokszor ezt nehéz elhinni. Ha valaki eleve ilyen pesszimista, sötétítő szemüvegen keresztül nézi az életét, és kifejezetten a bukásokra van kihegyezve, akkor persze nem fogja látni ezt a gyümölcstermést. Éppen ezért hadd mondjam azt, hogyha valakinek kétségei vannak önmagával kapcsolatban, hogy igen, bennem is munkálkodik a Szentlélek, és én is már új életben járok, akkor kérdezze meg a rokonait, a barátait, hogy mondjatok már nekem valamit ezzel kapcsolatban. Ti hogyan látjátok, hogy működik bennem a Szentlélek? Gyümölcstermő életet élek? Milyen gyümölcsei vannak az én életemnek? Bátran kérdezzük meg. Ha valaki pesszimista, az úgysem hallhat olyat, amire ne számítana. Tehát rosszabbat már úgysem hallhat, mint amire gondol önmagával kapcsolatban. Bátran kérdezzük meg, és azt gondolom, hogy pozitív csalódásban lesz majd részünk. Végezetül arról szeretnék beszélni, hogy mi lesz ennek a harcnak a vége. Hát ez a kényelmetlen társbérlet, óember és újember, régi természet és új természet még egy jó ideig megmarad. Na de meddig, és mi lesz ennek a küzdelemnek a vége? Pál azt mondja a 24. és a 25. versekben, amikor végére ér ennek a gondolatsornak, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? Hála legyen Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus által. Magyarul ez a harc, ez dúlni fog változó sikerrel, de előbb-utóbb Jézus Krisztus majd szabadulást fog nekünk adni ebből is. És a 8. fejezet 23. versében pedig a következőt mondja, mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, testünk megváltására. Tehát azt mondja Pál, hogy a mi természetünk már azért elindult a szabadulás útja, már van új természetünk, de még várunk arra, hogy a testünk megváltasson. Magyarul, hogy ez az új ember, ez az óemberi természet, ez elpusztuljon. De majd eljön ennek az ideje is, mikor, amikor majd Jézus visszajön. Mert ekkor történik meg úgymond mindennek az újjáteremtése. Az égnek, a földnek és a mi óemberi természetünknek is a tönkretétele, elpusztítása és az újemberi természetünknek a szilárddá tétele. Hát ebben a harcban állunk benne, jó, hogyha ezzel számolunk, hogyha valaki előre akar jutni, annak mindig tisztában kell lennie az akadályokkal, különben folyamatosan csak bukdácsolni fog, de jó látni azt, hogy mi bátorítást kapunk erre a küzdelemre, nem csak a nehézségeket tárja elénk az apostol. Én ezt a három bátorítást szeretném átadni. Van, aki megbocsát nekünk folyamatosan, van, aki segítséget nyújt nekünk ebben a küzdelemben már itt és most, és van, aki végleges szabadulást hoz nekünk. Hát erre tekintsünk, és egészen másként fogunk harcolni ebben a küzdelemben. Amen. Válaszoljunk az Isten igéjére a 822. énekünk második és harmadik versszakaival. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, köszönjük, hogy már ott tarthatunk, hogy harcban állunk az óemberrel. Korábban ezt a harcot nem ismertük, mert a bűn teljes egészében legyűrt bennünket, Nem is láttuk, hogy miért rossz ez, csak haladtunk a bűn útján. Köszönjük neked, hogy most már a te erődet is tapasztalhatjuk magunkban. Köszönjük, hogy így járhatunk a te utadon. Nagyon szeretnénk sikereket elérni ezen az úton. Nagyon szeretnénk megtapasztalni, milyen az, amikor a veled való közösségnek az ereje annyira áthat bennünket, hogy a kísértésnek az ereje csökken, és tudunk úgy élni, ahogyan azt te elénk tárod. Nagyon szeretnénk, Urunk, a te kegyelmedet kérni erre a mi utunkra. Kérünk, hogy te munkáld bennünk az elhatározást, az akarást és a véghezvitelt egyaránt. Szeretnénk, Urunk, arra kérni, hogy az életünk hadd tudjon olyan értelemben is rólad szólni, hogy aki lát bennünket, az a te jóságodat és szeretetedet is láthassa, és hogy ő is kedvet kapjon ahhoz, hogy hozzád jöjjön. Köszönjük, Urunk, a gyülekezetünket, köszönjük, hogy itt Újpesten élve, összegyülekezve lehetünk a te reklámtábláid. Nagyon kérünk, hogy hadd tudjunk egyértelműen rád mutatni és a te dicsőségedet hirdetni. És kérünk, Urunk, hogy minél többen hallják meg az evangéliumot, és indulhassanak el a te utadon. Kérünk, Urunk, hogy légy a betegeinkkel. Te látod, hogy hányféle betegség, nyomorúság tizedel bennünket. Nagyon szeretnénk, ha minden szenvedő a te jelenlétedben élhetne, és a te bizonyosságoddal járhatna, várhatná a maga sorsát. Kérünk, Urunk, hogy ha akarsz, adj gyógyulást, ha nem, akkor pedig békességes elmenetelt szenvedő testvéreinknek. Köszönjük, hogy velünk vagy, köszönjük, hogy mint pásztor jársz előttünk, mutatva az utat. Kérünk, Urunk, hogy fogd a kezünket, és tedd meg velünk azt, hogy hűségesen kövessünk téged. Amen. Egy csendes percben személyes imáinkat vigyük az Úr elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet. Hallgassuk meg mindenek előtt az énekkar szolgálatát.
Köszöntök mindenkit az énekkar nevében. A héten a Jelenések könyvének 5 imádságáról és azzal kapcsolatban kaptunk tanítást, és ebből jutottunk arra, hogy van miért imádnunk Istent. A szívünknek több oka van Isten felé újongani, többek között azért az örömért, amit ő tölt a szívünkbe. A teremtés, a megváltás, a Szentlélek kitöltése ezeknek a fő okai. Hallgassák szeretettel a gyülekezet Móré Mihály énekkarának szolgálatát.
Nagy Istenem, ha nézem a világot, melyet teremtett, szent legyen szabad. Ha itt a földön millióit látok, kiket igazgat, stáplálsz egymást. Szívem felé újjunk örömtelen. Mi nagy vagy te, mi nagy vagy te. A Jézus látom itt a földön járva, alázatos, türelmes szolgaként. Látom, hogy
Köszönjük szépen!
A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.